Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, de külön köszöntöm a gyerekeket, és látom, hogy vagytok népesen, és hogyha népesen vagytok, de ha csak egyen-ketten, akkor is szeretnék nektek egy történetet, hogy lennétek egy-két gyermek lenne, csak akkor is elmondanék nektek egy történetet. Szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy kinek van otthon cicusa, cicája, aha, és kinek van kutyája? Ó, kutya is van. Nagyszerű. Melyiket szeretitek jobban? A cicát. És van, aki meg a kutyát? Nagyszerű. Jó, oda kutyát. Mind a kettőt. Hát ez nagyon, nagyon nagyszerű dolog. Hát én szeretnék most nektek egy olyan kutyáról beszélni, aki nem szeretett senkit. Az egy olyan vad kutya volt, úgy hívták, hogy Tisza. Ez volt a neve. Egy olyan vad jószág volt, hogy kerítésen belül is nagyon erős lánccal kellett megkötni, mert eltépte a láncokat. Én meg nem mondom nektek, hogy milyen kutya volt. Elég nagy volt, úgy nézett ki, mint egy golden retriever, olyan nagyságú volt, de vörös volt a szőre, ilyen nagy loboncos vörös szőre volt, tehát nem igazi golden volt. És rettenetes vad volt. Amikor Varga bácsinak hívták a gazdáját, amikor Varga bácsi elengedte, akkor az nagyok is átmentek a másik oldalra, az utca másik oldalára, noha erős deszka kerítés volt. A Tisza a deszka alatt kikaparta a földet, amikor elengedték egy kicsit szaladgálni ott belül a kerten belül, és olyankor nagyon félelmetes volt, hogy ki tud bújni azon a lyukon, amit ott kapart. Nem tudott, egyszer se tudott kibújni, de nagyon meg tudta ijeszteni az embereket, mert bedugta a pofáját abba a lyukba, és olyan hangokat hallatott, hogy mindenki ugrott egy nagyot, mert addig várt csendbe, amíg oda nem ért valaki, és akkor utána kimutatta az összes fogát, és rettenetes morgást csinált. Egy nap történt, ilyen havas januári nap volt, hogy hosszú volt az iskolában az eltöltött idő. A kislány, aki ott volt az iskolában, Zsókának hívták, és már kezdett szürkülni, amikor hazamehetett az iskolából. Már messziről látta, hogy a Tisza nem belül van, hanem kint ül a Varga bácsiék kapujába. És mikor közel ért, akkor megállt. Hívő kislány volt, és elkezdett imádkozni, hogy jó Istenem, segíts meg, menjen be a Tisza, vagy jöjjön ki a Varga bácsi, és kigye be a Tiszát, nem merek arrébb, mert leckét meg kell írni, haza kell mennem, késő van már, és nem merek tovább menni. A Tisza nem ment be, Varga bácsi se jött ki. A kislány meg azt gondolta, hogy haza kell mennem. És elkezdett úgy menni, hogy lépett egyet, és megállt. Lépett egyet, és megint megállt. És egyre közeledett a kutyához, és egész közel ért hozzá, és a Tisza, aki nem kímélte a gyerekeket, és pedig a kutyák szeretik a gyerekeket, igaz? A Tisza nem szerette a gyerekeket se. Se nagyon, se kicsit nem szeretett. Egészen közel ért hozzá, Tisza meg sem mozdult, hanem még inkább így lejjebb lapult, de alázatosan. Aztán megint lépett egyet, ellépett előle, megint megállt, tényleg nem jön utána a Tisza, nem ugrik neki, nem akarja szétmarcangolni. Azt vette észre, hogy ellépegetett így 5-6 lépést, egyre bátrabb lett, és elkezdett rendesen menni. Azt vette észre, hogy a Tisza feláll, és csendben, alázatosan megy utána, fejét lógatva megy utána. De először ez ijesztő volt, hogy ő utána megy az a mérges kutya, de nem messze laktak, 4.-5. házra laktak a Varga bácsiékhoz. Elérte a kaput, boldogan, belépett a kapu, gyorsan becsukta a kaput. A Tisza leült a kapuba. És később, mikor a kis Zsókának az édesapja is hazaért, alig tudott bemenni, mert a Tisza ott ült a kapuba. De őt se bántotta, csak őrizte a házat. És másnap reggel, mikor a kislány indult az iskolába, ott ült a Tisza a kapuba. Elkísérte őt a Varga bácsiékig, ott megállt, és délután, mikor jött, akkor megint hazakísérte. Hát hogy került ez a kutya ki az utcára? És nagyon érdekes volt, hogy attól fogva nem morgott a felnőttekre se, a gyerekekre se. Mert mi volt ez az egész, hogy ezután a kislány után ment? És nagyon nehezen, de a Varga bácsiéknak a menye fejtette meg ezt a különleges dolgot. Tudjátok, hogy volt Varga bácsiéknak egy unokájuk, úgy hívták, hogy Eszterke. Ez a kislány egyidős volt a Zsókával. Együtt kezdtek iskolába járni, aztán kimaradt az iskolából az Eszterke, mert leukémiás lett, és hiába volt a csontvelő átültetés, nem segített rajta. És amikor volt az orvosi beavatkozás, a műtétje, akkor az anyukája vett Eszterkének egy nadrágot. Nagyon boldogan, hogy most már a kislánya föl fog tudni kelni, és fog tudni menni. Ez a kislány mindig ölelgette ezt a szép téli nadrágot az ágyba, hogy ezt fogja fölvenni. De nem tudta felvenni, mert Eszterke meghalt. És amikor már eltelt egy hónap a halála után, akkor Eszterkének az anyukája azt gondolta, hogy itt járkál ez a kis zsók, ezek nagyjából egyformák, hát amit Eszterke már nem tudott felvenni, azokat odaadja a kislánynak, a zsókának. Át is vitte nekik, és az a nadrág volt a zsókán, amikor a Tisza kint ült először a délután, amelyiket Eszterke ölelgetett a halála előtt. És a kutya azt az egy gyereket, az Eszterkét nagyon szerette. És milyen különös az, hogy ott körülbelül a 200 méterre lehetett tőle a kis zsóka, és a kutya onnan megérezte azt az illatot, ami az Eszterkének a szaga volt, és attól fogva nagyon érdekes dolog történt, hogy nem nagyon kellett lekötni a Tiszát, mert se gyereket, se felnőttet, senkit nem bántott többet, akár ki lehetett engedni az utcára, nem morgott, nem veszekedett senkivel, de amíg az a nadrág volt a kis zsókán, attól fogva hazakísérte, reggel pedig elkísérte egész a Varga bácsi végig. Ugye egy csodálatos képesség, ami van a kutyáknak, hogy ezt felfogják, ezt az illatot. És sokan azt mondják, ugye, a mi világunkban, hogy hát ez csak úgy lett egy kutyába. Csak úgy kifejlődött benne, hogy ilyen fantasztikus szaglása van. De hát mi tudjuk azt, hogy ez nem így van, hanem hogy a nagy teremtő beleteremtette ezt a képességet a kutyába, és ő fel tudta ismerni a kis gazdájának az illatát, aki ugyan meghalt már, de ezt a kutyát mégis arra emlékeztette, hogy ez a kislány őt nagyon-nagyon szerette. És azért mondtam el ezt a történetet, nem azért, hogy a kutyákon csodálkozzunk, hanem hogy azon csodálkozzunk, hogy a Jóisten milyen kegyelmes volt, hogy így megállította ennek a vadállatnak, mert nagyon-nagyon vad volt ez a kutya, megállította a vadságát. Ez az egyik. A másik. Sokszor azt gondoljuk, talán még ti is gondoljátok, hogy az én apró cseprő dolgaimmal a Jóisten nem foglalkozik. Milyen apró cseprő dolog egy illat, egy meghalt kislány kezének az illata egy nadrágon. És ha ezt egy állatka fölismeri, akkor a Jóisten vajon nem tekint le az ő gyermekeire, az ő apró cseprő dolgaikra? Dehogy nem. Nyugodtan és bátran forduljatok a Jóisten felé, mert ő megismeri minden egyes gyermekét, még a hangocskátokat is megismeri, a nagyokét is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most, kedves testvéreim, nyissuk meg a Jóisten igéjét, és ami igazából hosszabban fogunk tanulmányozni, az majd a Lukács evangéliumában lesz, a Lukács evangéliuma elején, de még mielőtt rátérnénk, szeretném elmondani, ami gondolataim vannak a jelenések könyvével. Ha látjátok azt, hogy olvasuk most hétről hétre, és ez a mai két fejezet volt a legcsodálatosabb, utána ezután csak a harc, a küzdelem, a nehézségek, a problémák, a gondok jönnek, és talán ez a szó a legerőteljesebb, amit mondhatunk ezzel kapcsolatban, a jelenések könyvével kapcsolatban, a harc, a küzdelem. Figyeljétek meg, hogy hányszor van benne, hogy ilyen meg olyan harcosok küzdöttek egymásra. Ott van a jelenések könyve 12. fejezete. A jelenések könyve 12. fejezete elmondja a hatalmas nagy küzdelemnek a miben létét ott, és mit csinál a sárkány a végén? Pusztított, ölt, idáig is. Megpróbálta az asszony gyermekét, az ő egyházának a magvát is elpusztítani a hosszú időkön keresztül, de nem nyugszik bele, hogy nem sikerült az írmagját sem kiírtani, hanem odaállt a tenger fövényére, hogy háborút indítson, ugye háborút indítson az ő népe maradékában. Kérdezek a nagyoktól is. Kik kapták a keresztségekor azt az igét, hogy harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet, melyre hivatattál szép vallást, ételen vallást. Ugye, de egy jó néhányan kaptak. Aztán ilyeneket kapunk, ugye, hogy aki győz örökségül, nyer mindent. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját, mondja az Úr Jézus, ugye, annak a gyülekezetnek, amelyiknek a többsége halálig, a nem természetes, hanem a természetellenes mártír halálig kellett, hogy küzdjön. És mondhatnánk sorba-sorba, hogy Péter apostol, bocsánat, Pál apostol, mielőtt, ugye nem tudjuk, órák voltak, hetek voltak, vagy hónapok voltak az ő kivégzéseik, de azt tudjuk, hogy a második kihallgatáson túl volt már, tehát a másodfokú bírósági ítélet már megszületett, az ellen már nem nagyon lehet fellebezni. Amikor írja Timóteusnak az utolsó sorokat, ugye kéri a hártyákat, kéri a könyvet, kéri a felső ruháját, mert bár a tudomásunk szerint nyár eleje volt, de azért biztos csípősek voltak a római éjszakák a börtönben, de ugyanakkor leírja a következőt. Így zárja le az ő egész apostoli pályafutását. Ama nemes harcot megharcoltam. És ez a kérdés, hogy harc kérdés. Ez egy olyan központi kérdés minden egyes gyermeke számára, Isten minden egyes gyermeke számára, hogy ezt kikerülni, elodázni lehetetlenség. Mire vágyunk? Harcra? Hát nem tudom, hogy ki vágyik harc, de én mindig a békére vágytam. Egész életemben, hogy béke legyen, ne legyen harc, hogy nyugalomban élhessünk, hogy nyugalomban teljenek a napok, hogy végre lehessen tenni már a harci eszközöket, az állandó éberséget, az állandó könyörgést valamivel kapcsolatban, hogy erőt nyerjünk, hogy le tudjuk tenni. De tudjátok, 70 év fölött is azt tudom mondani, hogy ez nem olyan egyszerű, és még ilyen napom nem volt egyszer. Olyan volt, hogy na most kevesebb volt, na most ez egy nagyon szép nap volt, de ilyen nincs. Nagy baj lenne, ha lenne. Nagy baj lenne, ha lenne. Mert azt mondja Pál apostol az efézusi levélben, hogy emberek, itt nem szóharcokról van szó, hogy te ezt érted az igéből, én meg nem így értem az igéből. Én ezt fedeztem föl, ó, hát az semmi, nézd meg, hogy én mit fedeztem föl az igéből. Vagy éppen felfedeztünk csodálatos dolgokat, de a másik berzenkedik ellene. És nagyon sokszor kialakulnak a szópárbajok, a szóharcok. Sokszor olyan emberekkel kapcsolatban is szópárbajt vívunk, akikkel még nem kellene, hanem akik, mikor a maguk igazát nagyon erősen bizonygatják, mikor húzódoznak, hogy elfogadják az örök igazságokat, akkor testvéreim, nekünk körülbelül úgy kellene viselkednünk, mint Jézusnak, aki azt mondja, azt most nem tudja elhordozni. De ha a Szentlélek vezeti, akkor el fog jutni minden igazságra. Csak türelem, csak türelem, csak türelem. Ha belegondolok, itt a szombatiskolai osztályban is említettem azt, hogy valakivel most tanulom újra, meg újra a alapvető hitételeinket, aki 20 éve készül a keresztségre. És már most felsóhajtottam nemrégiben, hogy van-e, tényleg komolyan vegyene azt, hogy az időmet adjam neki. Az időmet, a gondolatokat, keressem a válaszokat, lefoglal. Mindig eszembe jut, hogy Jákob körülbelül 20 évet várt arra, hogy a fiai megtérjenek. Olyan valaki, egy olyan pátriárka, aki tele volt az Isten szeretetével, akinek az édesapja is az urat szolgálta, akinek a nagyapja is az urat szolgálta, akinek ugye a nagyapjának a híre szétterjedt a földön. Nem tudtak 3-4 kilométernél többet menni, hogy ne lássanak meg a vándorlásuk közben is egy ábrahámi oltárt, amit ő épített még annak idején. És neki várni kellett 20 évet. Hát akkor mi ez a 20 év? Ha az Úr is várt eddig, akkor miért ne? De az embernek a belseje egy kicsit berzenkedik, hogy miért van ennyi ellenállás, miért van ennyi ellentmondás, mikor látom, hogy ez egy értékes, értelmes valaki, aki a ráadásul, az a véleményem róla, akiről én beszélek nektek névtelenül, hogyha beépülne Isten népe körébe, egy nagyon-nagyon értékes valaki lenne, mert borzasztó gyorsan talál az emberi szívekhez utat. És ezek óriási értékek az Úr számára, az ilyen emberek. De nagyon sokszor van, hogy úgy érzem, hogy direkt kihívott engem egy párbajra. Most párbajozzunk. És ehhez rendkívüli bölcsesség kell, hogy mikor kell felvenned a kardot, és mikor kell semmiképpen fel nem venni a kardot, hanem más küzdelmet vívni, az ima küzdelmet vívni, a türelemért, az értelmes válaszokért fölvenni a harcot. Hogy is mondja Pál apostol, hogy ilyen testtelenű küzdelem ez nekünk, a levegőbeli hatalmasságokkal van küzdelmünk, nem test és vér ellen. Noha ott ugye azt a tusakodás szót használja, és hát a tusakodás szó az azt jelenti, hogy érzed a lehelletét az ellenfelednek. Annyira közel van hozzád, hogy érzed az orrodban, a bőrödön a lehelletét. Na hát ilyen közel jön hozzánk a mi ellenségünk, és így támad meg bennünket. Amit szeretnék, testvéreim, hogy ma délelőtt áttanulmányozzunk, egy nagyon röviden, ez a Lukács evangélium a 4. fejezetében található, mert ez a mi legfőbb problémák. Ezzel van nekünk a legnagyobb küzdelmünk. Ezekkel a mindennapos gondokkal találkozunk, mindennapos kísértésekkel találkozunk emberi életünk során. Máté evangéliuma is leírja Jézus Krisztus megkísértésének a történetét. Máté azonban nem törekedett arra, hogy úgy építse föl, mint ahogy Lukács törekedett rá és építette föl, és egyébként Ellen White a Jézus élete című könyvben a Lukács verzióját használja. És azért használja, mert a Lukács, aki nyilvánvaló, hogy Máriától ez a... Amit hát mi eddig tudunk, amit sikerült felderíteni, Máriától hallotta végig azokat a történeteket, amelyeket személyesen ő, mint szeretett orvos, nem élt át. Na most azt gondolnánk, hogy hát ugye Mária, hát vagy emlékezett rá, vagy nem. Drága testvéreim, akit az Úr olyan nagyra értékelt, hogy az ő szeretett fiának az édesanyja, földi, testi édesanyja lehetett, az rendkívüli személy volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy annak a lábanyomában nem léphetünk. Nem érünk fel az ő lelki nagyságához. És amiket ő elmondott, azokat ő mind a Szentlélek ihletése alapján mondta el. Lukásnak más volt a célja. Lukásnak az volt a célja, hogy a zsidó népet megnyerje Jézus Krisztusnak, és azért van az, hogy sokan belekötnek, hogy micsoda ellentmondás, mert Máté evangéliuma előbbre teszi a templom ormát, és utóbbra teszi, hogy ugye magas hegyre vitte föl Sátán Jézus Krisztus, de majdnem, illetve én biztos vagyok benne, hogy ez volt a sorrend, és ez a logikus, amit Lukács leírt. Olvassuk ezt. Jézus pedig Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és vitetett a lélektől a pusztába. 40 napig kísértetvén az ördög által, és nem evék semmit azokban a napokban, de amikor azok a napok elmúltak, végre megéhezik. Egy valaki, aki a mi testünk hasonlatosságában jött a földre, akinek ugyan olyan küzdelmei, harcai voltak, mint nálunk sokkal erőteljesebb küzdelmei, harcai és kísértései voltak, mint nekünk, tudta azt, hogy evangéliumot eredményesen hirdetni böjt és ima nélkül nem lehet. És itt van mindjárt, testvéreim, az első nagy harcunk, önmagunkkal, az első nagy harcunk. Belefogunk evangelizáló sorozatokba, és vigyelem ezt, hogy miért van az, hogy egyes helyeken, ahol szinte úgy nézett, hogy állóvíz az egész község, vagy az egész fél város, ahova a meghívókat kihortuk, és jó, hát a mostani körülmények között számítunk egy 8-10 vendégre, és majd kilökik a falat, mert összejön 130-150 vendég. Miért van ez? Miért van ez, ahol úgy látjuk, hogy nagyon fogékonyak az emberek? Mert hány könyvet el tudtunk nekik adni, vagy odaadni, és hányszor megállunk beszélgetni, és akkor kivisszük a meghívókat, vagy valami más, egyéb módon meghívjuk őket. Hát egy-egy vendég bepotyan az evangelizációs előadásainkra. Miért van ez? Sokszor gondolkodtam én is ezen. Hát ugye sok évet, több mint 4 évtizedet töltöttem el a gyülekezeti szolgálatban és az evangelizálás munkájában is. Egyet biztosan tudok, testvéreim. Egyet biztosan. Ezt nem tudom, hogy más mit von le tanulságot. Ha én böjttel és imával készültem, és úgy éreztem, hogy mikor odaértem, hogy Uram, én egy nulla vagyok, egy senki vagyok, hogy megszólalok, én el tudom mondani, amit megtanultam az igéből, föl tudom mondani a hallgatóságra, de egyebet nem tudok. Olyankor vagy megtöltöttem nagyon az Úr a termet, vagy az én esetlen szavaim által is sokan elkezdtek gondolkodni és igét kutatni. Ezt biztosan elmondhatom nektek. Harc nélkül nincs győzelem, de az első harcot mindig önmagunkkal kell megvívni. Mindig magunkat. Azt is megfigyeltem, sokszor keserűen le is írtam a jelentésemben, hogy X városban, ez mai napig így megy, X városban ott volt 62 vendég, adventisták száma egy darab, az az előadó volt. Tudjátok, milyen érzés? Mikor nem tudom, hogy ott hátul ül egy testvér, és közben elmond gyorsan egy imádságot. Hogy menj, borzasztó érzés. És most sincs másképp, de most 2 vagy 3 évet kihagytam annál a városnál, de most megint intenzívebben mentem, mert hívott a lelkész testvérünk. És ugye elgondolkodtam, most aztán már akkora rutinom van, hogy nyugodtan mehetnék, nem? Hát annyiszor elmondtam egy-egy ige szakaszt. De ha arra gondolok, hogy nem elkápráztatni kell a mi tudásunkról, advent hívői tudásunkról, mert mi nagyon tudunk, testvéreim, nagyon. Tehát tényleg elcsodálkoznak sokszor rajta teológusok, hogy a egyszerű advent hívő, egy egyszerű testvérünk, vagy testvérnőnk, hogy milyen rendkívüli bibliai tudással rendelkezik. És az emberek, figyeljétek meg, amikor azt mondják, hát bár csak én tudnám ezt mind elmondani. Na akkor, én a magam részéről akkor biztos vagyok benne. Uram, most valami nagyon nagy hibát követtem el. Mert nem az kellene, hogy az emberi produktumot csodálják meg az emberek. Hanem az kell, hogy elérje, mint a tüzes nyíl, az ige, a Szentlélek Isten által az emberi szíveket, de a Szentlélek Isten csak olyanok által tudja elérni az emberi szíveket, akik befolyás alatt vannak, a Szentléleknek a befolyása alatt vannak. Csak akkor lehetséges. És testvérem, itt van az első kísértés. 40 napig böjtölt, és végre megélhezett. És a harmadik versétől így szól az ige. És mondanék ki az ördög. Ha Isten fia vagy, mondd ekőnek, hogy változik kenyérré. Jézus pedig felelt néki, mondva, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Hol kezdi az ördög a kísértést? Olyan szépen írja le Ellen White. Hadd mondjam el nektek, testvérem, amikor fölolvasom ezt a szakaszt, akkor észrevettem, hogy a gyülekezetben sokaknak leesik a feje. Amikor elővettem a Jézus életét, hogy újra áttanulmányozzam, az első kísértés után nekem is leesett a fejem. Igen, tudom, már következő mondatot is tudom, hányszor elolvastam, hányszor ismételtem el ezeket a gondolatokat, már tudom a következő sort, amit ír róla Ellen White. És testvéreim, amikor így elkezdtem gondolkodni ezen, hogy én nekem csak az első kísértést tudtam végigolvasni, úgyhogy ne kerüljek az álmosság bűnébe, akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy biztos, hogy mindent kimerítettünk már a három kísértésnél? Biztos ez? Soha olyan nem történt az emberi történelemben, mint a mi korunkban. Van egy hatalmas területe a Földünknek, ahol egészen más harcot kell a keresztényeknek vívni, és egy másik hatalmas területe, ez a harmadik világ, vagy a fejlődő világ, ahol a keresztényeknek egészen más harcot kell megvívni. De mindenkinek harcot kell vívni. Hadd említsek meg egy nem adventista szerzőt, egy református valaki, aki azt mondta, hogy lehetséges lenne, hogy itt az elrugaszkodott részen, San Francisco és Los Angeles környékén, itt felrázni az embereket? Lehetséges ilyen, hogy emberi szívek ne a csillogásra figyeljenek, ne arra, hogy olyan gyönyörű lakásom legyen, mint a sztároknak ott Beverly Hillsben. Lehet itt valamit tenni? Oda helyezték őt Kaliforniába lelkésznek. És azt látta, hogy az egyházán belül nem. Nem, mert olyan kötöttségek vannak, hogy nem, egyszerűen nem. Hogy hívjak be egy református gyülekezetbe embereket, ugye, ja, református, igen, ezek elhelyeztük a tudatunkban, a tapasztalataink szerint elhelyeztük a reformátusokat. És aztán elkezdte egészen más módszerekkel, és a vége az, hogy jelen pillanat, illetve nem jelen pillanat, 2017-ben 22 ezer tagja volt ott Los Angelesben ennek a gyülekezetnek, ahol ő elkezdte a szolgálatot. Nem templomban, elkezdte először háznál, aztán utána egy nem templom jellegű épületben, de egyre többen jönnek, mert éhesek az emberek a valódi evangéliumra. Éhesek az emberek. Ki vannak rá éhezve? És a sátán itt ennél az első kísértésnél, nem mondom, nem merítettük ki, messze nem merítettük ki. Hányszor akarja, hogy te egy büszke ember legyél, hogy te kenyeret adsz? Ez éhezik a világban, aki kint van ott az utcán, az éhezik, mi itt jól vagyunk lakatva. Majd te adsz. Testvéreim, nem volt ilyen kísértésetek? Én nagyon szégyellem, nekem volt. Hogy én nekem olyan tapasztalatom, olyan tudásom van Istenről, hogy én képes vagyok neki valami olyat átnyújtani. Kell egy egészséges önbizalom. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy legyen bennünk egy egészséges önbizalom. Mert sajnos az a baj, hogy borzasztó vékony a határ az egészséges és az egészségtelen önbizalom között. És az ördög ezt akarja elérni az ő kísértésével. A másik, legyen a kenyér fontosabb, mint az Istennek való engedelmesség. Ezzel se sokat foglalkoztunk. Nagyon sokszor volt a pályafutásom alatt, hogy odajöttek testvérek, hogy ezt meg ezt meg kellene csinálnom, de hát ezt nem tudom máskor megcsinálni, csak szombatnapon. Mit szólsz hozzá? Magyarul, legyél a lelkiismeretem, nem így van? Most legutóbb történt az, hogy egy testvérnőnk, aki csak így tudott, még ugye korba benne van, hogy egy kis nyugdíjat szerezzen, nem körülbelül egy 25 éve jöttek át Erdélyből, így tudott elhelyezkedni egy olyan otthonban, egy idősek otthonában, lerobbant embereket is vállal föl ez az otthon, hogy neki minden második szombaton be kell menni. És akkor oda jött, hogy mondja meg neki, hogy ez helyes-e. Hát mindig nagyon, nagyon kétségbe esek. Két ok miatt. Az egyik neki tudni kéne, hogy mit mond neki a lélek, meg az Isten igéje, másrészt meg tőlem vár olyat, amit esetleg én nem látok úgy, vagy másképp látok, mint általánosságban a gyülekezet, és akkor ellent fogok mondani olyan testvéreknek, akik esetleg más tanácsot adtak neki. Mert testvéreim, csak gondoljuk végig. A beteg, az ágyhoz közön egy elfekvő rész is, meg idősek otthona, ágyhoz kötött beteg, az szombaton is elaggott, és szombaton is és beteg. És én mondjam azt, hogy ne csináld. Vagy mondjam azt, hogy nyugodtan csináld. Érzitek a kockázatát mind a két válasznak, amikor tőled, mint embertől kérik meg, nem vagyok én egy nagy hatalmú valaki, aki törvényt szabhat, vagy szabályokat adhat, mert ezek a törvények megvannak. De mindig átvillant az agyam, amikor ilyesmi miatt megkerestek, hogy a kenyérkereset az fontosabb, mint az Isten iránti engedelmesség. Az első kísértésben ez benne van, testvéreim. Hogy a mindennapi kenyér, ez fontosabb, mint az örökkévaló kenyér. Jézus válaszában benne van erre is a megfelelő felelet. Hogy nem csak kenyérrel ér az ember, hanem Istennek minden igéjével. De most ma lépten nyomon találkozunk olyan problémákkal, hogy például pedagógusok azonnal elbocsátják, hogyha azt mondja, hogy azon a két szombaton, ami egy fél évben ráesik, ugye tudjátok, a ünnepek eltolódása miatt, hogyha nem megy be, akkor elbocsátják. Van annyi, Dunát lehet velük rekeszteni, rengeteg állástalan pedagógus, már hoznak is egy másikat. És most mondd meg, hogy mit tegyen. Talán az egzisztenciája rendül meg, tönkre megy a jövendő élete. Itt egy esetben, ti magatok ítéljétek meg, hogy jól válaszoltam-e, eszembe jutott, amit Ellen White mondott, hogy azok a szülők, akik, ugye ő Bázelben volt, és akkor, és szembesült azzal a problémával, hogy az európai iskolákban nem engedélyezik, hogy a szombat ünneplők szombaton otthon tartsák gyermekeiket. Emlékeztek rá, hogy mit tanácsolt? Olvasta valaki, hogy mit tanácsolt Ellen White? Azt tanácsolta, hogy ne tartsátok otthon a gyermekeket, viszont mindent kövessetek el, hogy a gyerek szombatra legyen kész minden tanulmányával, és a táskájukba tegyétek be Isten igéjét. Nem hiányzik az iskolából, de ha bármit kérdeznek tőle, azon már neki azon a napon nem kell dolgoznia, tehát nem végez munkát. De ha megnézik a tanárai, hogy mi van a táskájában, akkor szembesülnek, hogy ott Isten igéje van. Annyira bevált ez a tanács, pedig mit mondanák? Börtön ellenében, még a börtön terhe alatt is ne engedjétek a gyerekeket szombaton iskolába. Ezt mondanák? Többségében ezt mondanák. Ellen White nem ezt mondta. És én azért mondom, hogy ez jutott eszembe, és ennek a pedagógok ketten is voltak, azt mondtam, hogy figyelj ide, amikor te bemész szombaton, akkor odaáll melléd egy tanfelügyelő vagy az igazgató, hogy te mit beszélsz a gyerekekkel? Azt mondta, dehogy is, inkább azok olyan lazább napok szoktak lenni. Itt van a ragyogó alkalom, hogy te a gyerekekkel olyan dolgokról beszélj, amelyek Istenhez vezetik őket, a teremtés csodáiról, vagy a tiszteletadásról, vagy a hálaadásról, vagy bármi az egészségünk feltartásáról. Beszélj nekik arról. Szóval igen, csak fizetést kapok arra a napra. Mondom, az nagyon egyszerű. A testvérem 43 évig volt csecsemő és gyermekápolónő. 43 év alatt egyszer összeszámolta, hogy talán 18 alkalommal kellett neki bemenni szombaton, mindig influenza járvány idején, mert el tudta érni azt, hogy a beosztásokat úgy indítsák, és úgy kezdjék el a beosztásokat, a heti mindenkiét, hogy a szombat legyen az utolsó nap, a hetedik nap, ne a vasárnap. És akkor így mindig megkapta a szombatnapot, de ha influenza járvány volt, akkor azt nem lehet, hogy a kisbabákat magukra hagyják. És a következőt csinálta, megkapta a havi bérét, megnézte, hogy hány napot dolgoztam, elosztotta a havi bérét annyi nappal, akkor tudta, hogy egy napra hány forint jön ki, és azt beadakozta, azt mondta, uram, ezt azért kellett megtennem, mert betegek a kollégák, a kisbabákat nem lehet magukra hagyni, de én ezt a szívemből tettem. És azt odaadta az úrnak az aznapi bért, akkor nem, a robot munkáért végezte. De testvéreim, nagyon sokan vannak, akik a mindennapi kenyérért feladják az Istennek való engedelmességet, az Isten iránti engedelmességet. Hadd mondjam el nektek, hogy a legnagyobb éhség és a legnagyobb harc nem ott azokon a területeken van, ahol az életükért, a fizikai életükért küzdenek a misszionárius testvéreink, hanem itt van, itt, Európában és Észak-Amerikában. Itt olyan 5 Góliáttal kellene megküzdeni, nem sorolom föl mindegyiket, csak a legelsőt, mert az a legnagyobb. A lelki, szellemi kiüresedés. Az a harc, amit most itt önmagunkkal meg kell vívnunk, hogy föladjuk a kényelmünket, azt a bizonyos békességet, ami után annyira vágyunk, és az szembe menjünk önmagunkkal, hogy Uram, szeretlek téged, és én téged szeretnélek szolgálni, és ma legalább egyszer, ha mutasd meg, hogy mit tudnék érted tenni, ez egyre nagyobb küzdelmet okoz mindnyájunknak. Mert meg kell küzdeni önmagunkat. Meg kell küzdeni azzal az énnel, aki az órát minden percét magának akarja, aki a nyugodt otthon minden kényelmét magának akarja, aki mindent szeretne magának akarni, a pénzt és egyebeket, ruhát, akármiket magának szeretne. Higgyétek el, hogy ebben az első kísértésben, melyik így szól, hogy nem csak kenyérrel él az ember, akkor az ördög kísért, ezek mind benne vannak. Most már kevesebb idő van, látom, hogy rohan az óra. A második és harmadik kísértéssel kevesebbet fogok foglalkozni, és miért mondtam azt, hogy ez így logikus, ahogy Lukács írta le. Mert Lukács másodjára azt írta le, hogy a hegy oromra, ugye a legmagasabb hegyre felvitte Jézus Krisztust, és azt mondta, hogy ha leborulva imádsz engem, akkor ezt mind neked fogom adni. És figyeljétek meg, jó, rendben van, de rendes ember vagy, te nem adod föl a kenyér kérdésért az igazságot. Na de hogyha ezt a tágvilágot meglátod, ha meglátod, hogy mennyivel több pénzed lehet, ha mennyivel rangosabb ember lehetsz, mennyivel nagyobb szavad lehet az emberek között, mennyivel nagyobb hírneved lehet, mind neked adom, mind. Ez már nem kenyér kérdés. Ez már a szerzésnek, a megszerzésnek, a birtoklásnak a kérdése. Óriási kísértés, testvéreim, higgyétek el, ne, még egyszer fogom hangsúlyozni. Az igazi nagy harcot nem akkor vívjuk, amikor az életünkért küzdünk az evangélium ügyében, hanem most. Ez az a küzdelem, amiben rettentően el lehet álmosodni, el lehet fáradni, és azt mondani, hogy elvégre, hát én hívő ember vagyok, minden nap kinyitom az igét, olvasok, imádkozom reggel, imádkozom este, minden evés előtt imádkozom, és járok a gyülekezetbe. Az Úrnak erre van szüksége, hogy mi ilyen hívők legyünk. Óriási kísértés. Szembe menni magunkkal. Nem kellenek ezek a birtoklási dolgok. Nem kellenek ezek a, nem kell nekem ez a vágy. Uram, vedd el a szívemből. És mindjárt a harmadik kísértésről is beszéljünk. A 9. verstől. Aztán Jeruzsálembe vivé őt, és a templom ormára állítván mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad innen, mert innen meg van írva, az ő angyalainak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged, és kezükben hordozzak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe, ugye tudjuk, hogy a 91. Zsoltárból idézett az ördög, és ahogy most azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, most segíts, hogy egészen friss dolgokat láthassak meg ebből a dologban, mert érzem, hogy ebben sokkal több van még. Akkor döbbentem meg, hogy az ördög azt mondja, hogy jaj, de rendes ember vagy. Nem csinálsz kenyérkérdést a hitből. Első a hit. Nagyon rendes ember vagy, mert nem tudtalak elcsábítani téged, hogy a divattal, a pénzzel, a jobb autóval, a jobb lakással, az elegánsabb élettel. Ezzel se tudtalak elcsábítani. Na akkor most legyél olyan hívő, aki a saját feje után megy. Maradj meg hívőnek. De a te logikád szerint, hát végeredményben ilyenek vannak a Bibliában, nem igaz? Hogy nyugodtan. Vakmerő lehetsz. Legyél vakmerő. Tudjátok, milyen vakmerő az az ember, aki leugrik a templom toronyról? Melyik az a természeti törvény, amit áthág? A nehézkedésnek, a gravitációnak a törvénye, igaz? Ki alkotta ezt a törvényt? Isten alkotta. És az erkölcsit? Azt is Isten alkotta. Látjátok, hogy milyen ravasz? Milyen ravasz az ördög? Hágd át az Isten adta törvényeket nyugodtan. Nem mondja itt ki, hogy a 10 parancsolatot hágd át valamelyik parancsolatát. A gravitációt akarja áthágatni Jézussal. Emberként született. De a te fejed után legyél hív. Most már mindenen győztem. Fantasztikus, erős és hatalmas és győző ember vagyok. Most már nyugodtan prédikálhatok is, meg a magánéletemben is csinálhatok, amit akarok. Hát, Isten látta, nem? Föladtam a világi karrieremet. Nagyon túlzottan nem érdekelt, hogy milyen autóval járok, meg milyen elegáns lakásom van, az sem nagyon érdekelt. De hát most már azért én a magánéletemet úgy igazgathatom, ahogy én akarom, nem? Hát az Úr velem volt eddig. Őt szolgáltam eddig. Most már kitalálhatom, hogy ez se fontos, meg az se fontos. Most már nem kell olyan pontosan venni az, hogy ne kívánd a fele barátodét, és nem kell olyan pontosan venni, hogy ne pletykálj rá, mert ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Most már nem olyan fontos, hogy a szombatot úgy pontosan úgy az a naplementő, naplementék, hát mindenki ilyen licencizni, és azért hadd tegyem hozzá egy zárójeles mondatba, hogy az Úr maga nem kívánja tőlünk, hogy ilyenek legyünk, mint a farizeus zsidók, hogy kipipáljuk, hogy esetettem, szombaton, hú, én milyen jó gyerek vagyok, nagyon jó vagyok. Nem így akarja az Úr, hanem az, hogy ennek a szeretete éljen a szívünkbe. Lobogó érzéssel éljen a szívünkbe, hogy dehogy fogok én a templom oromról leugrani. Ha az Úr akarja, hogy én olyan dologban lépjek bele, ami emberileg a legrosszabb felé vihet engem, esetleg a halál felé, akkor ő mutatni fogja az utat. És ez nem a templom toronyról való leugrás lesz. Nem a templom ormáról való leszáguldás lesz, mert Isten akkor is veled lesz. Hazudja a megkísértés kalasátát. Óriási ez, drága testvéreim, óriási dolog az, amit a Jelenések könyve elénk tár. Egy szüntelen küzdelem, és ne felejtsük el, oda állt a sárkány a tengerfővényére, háborút indítson az Isten parancsolatainak a megőrzőivel. És ez a háború minden nap folyik. És ez a háború ennek a háborúnak az első csatáját önmagunkkal kell megvívnunk, önmagunkkal. Ahogyan Jézus Krisztus megküzdött ott kint a pusztában. Ugye azon vitatkoznak sokan emberek, hogy a lélek azért vitte őt ki a pusztába, és indokolja egyébként Máté, illetve a fordítás, hogy megkísértse őt az ördög, hogy megkísért. Ő azért ment a pusztába, hogy erőt nyerjen minden szolgálatához. De testvéreim, hihetetlen, amit én nem is olyan nagyon régen átéltem, egy kis bibliakörnél beszéltünk először, kis bibliakörben beszéltünk először erről egy néhány napja. És az, hogy mondjam, a hiteles ember az hagyja magát sebezhetővé tenni. Tehát elmondja, hogy én mivel küzdök, mert ha valamit nem szerettem életemben, akkor az, hogy jaj, de jó neked. De jó neked, ugye? Mert te milyen rendezett dolog, a férjed is hívő, meg a gyerekek, meg stb. Ha belegondolok, akkor sokszor mondtam volna annak, aki ilyet mondott nekem, hogy jó, gyere, cseréljünk. Majd megtudod, hogy milyen jó. Mert most is megéreztem, hogy ha kimondjuk így, vagy kimondom én is így, hogy mi azok, amikkel küzdök, akkor erőt fogok nyerni az Úrtól, hogy azok ellen még erősebben tudja küzdködni. Tudjátok, mi történt? Az ördög százszorosan kísértett azokkal a dolgokkal. Nincs ilyen, hogy letesszük a kezünket. Leeresztjük a kezünket. Bájos volt a Gulyás bácsi, biztos sokszor hallottátok, hogy egyszer az aposoméknak mondtam, mert pár napra elmentek pihenni oda a hegyek közé, azt mondta, hogy mi ti itt ültök, lógatjátok a lábatokat, azt gondoljátok, hogy az ördög is elment szabadságra? Azóta sokat gondolok erre, hogy de sokszor képzeljük a mi életünkben, hogy az ördög elment szabadságra. De ez nem így van. Odaállt a tenger fövényére, a tenger homokjára, hogy háborúzzon az Isten parancsolatainak a megőrzőivel. És testvéreim, tényleg ez a legnehezebb, ez a kiüresedett világ, amelyik csak a csillogásra ugrik, amelyik csak a megfoghatóra, csak a materiális javakra ugrik, mert óriási a kísértés, beengedi ide a csápjait az ördög. Emlékeztek vissza, nem régiben volt, amit nálatok is beszéltünk, a Jelenések könyve 18. fejezetének a jellemzőivel, tehát hogy mik jellemzik Babilont. Babilonnak nincsen földrajzi határa. Babilon egy lelki birodalom, amelyik a csápjait beereszti, beengedi a mi családunkat, egyéni életünkbe és a gyülekezeti életünkbe is. És én tiszta szívből kívánom, drága testvéreim, azt, hogy adja meg az Úr, hogy ebben a küzdelemben érezzük át a magunk kicsinségét. hogy semmilyen bibliai tudás, semmi régi tapasztalat, ezek nagyon jók a régi tapasztalatok, mert amikor a küzdelemben benne vagy, akkor a Szentlélek tud arra téged visszaemlékeztetni, emlékeztetni tud, hogy mi minden történt már. De az sem menthet meg, a régi tapasztalatok sem menthetnek meg, mert a sátán mindig újat és újat próbál ki. Mindig újabb és újabb támadásokat fog indítani. És ne felejtjük el, hogy a korunk öt nagy ellensége Európa és Észak-Amerika öt nagy ellensége közül. A legelső és a legnagyobb a lelki kiüresedés. Az, amikor csak az érdekel, hogy mit tudok ebben a pillanatban megragadni. Ebben a pillanatban megragadni. Isten segítsen mindnyájunkat, hogy győztesek legyünk ebben a küzdelemben. Igen, azt mondja, aki győz, örökségül nyer mindent, annak fia leszek, és örökké velünk lesz az Isten sátora. Örökké velünk lesz az Isten sátora. Annak a valakinek a sátora, aki itt volt köztünk, és győzve győzött. Adja Isten, hogy így legyen nálunk is. Amen.